Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Üdvözlöm a podcast hallgatóit! Ma Kriska Györggyel, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológia Kutatócsoportjának tudományos tanácsadójával beszélgetek. Üdvözöllek, György!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A mai témánk egy nagyon érdekes élőlénycsoporthoz kapcsolódik. A kérészekről lesz szó, főleg a tisza és a dunavirág lesz a mai beszélgetésünk alanya. Ezekkel a kérészékkel kapcsolatban számos téfit él az emberek fejében, kezdve az elnevezéssel. Ugye dunavirág, tiszavirág. Nem virágokról beszélgetünk, hanem állatokról. De mégis milyen állat például a tiszavirág?
Rovarokról van szó, és a rovarokon belül egy nem túl nagy fajszámú rovarrend, a kérészek rendje, és ide tartozik a dunavirág is, és a tiszavirág is, de létezik egyébként olyan is, hogy folyamvirág. Ez egy ilyen érdekesség. Együtt él a tiszavirággal és a dunavirággal is folyóinkban ez a faj. Na most azt az érdemes megjegyezni, hogy itt nem arról van szó, hogy azért tiszavirág, mert csak a Tiszában él, vagy azért dunavirág, mert csak a Dunában él, hanem valami oknál fogva így nevezték el a fajt, de előfordulnak különböző élőhelyeken.
Látszólag nincs sok köze a virághoz ennek az állatnak. Talán a párhuzamot csak úgy lehetne észrevenni a virág és a kérész között, hogy mind a kettő ciklikusan szép látvány nyújt. A virág nyilván a virágzásával, a tiszavirág pedig, hát a tiszavirágzásával. De mi is ez pontosan? Beszéljünk egy kicsit erről.
A tiszavirág esetében azt érdemes elmondani, hogy 3 éves fejlődésű a faj, ezért amikor az imágók, a nőstény rovarok lerakják a petéiket, akkor azokból 3 évig fejlődik a lárva, majd egy koranyári napon, esti órákban kirepülnek a szárnyas rovarok. Meg kell különböztetnünk a hímeket és a nőstényeket, az szerint, hogy a hímeknél, miután kibújtak a lárvabőrből, tehát megjelent a hímeknek az első szárnyas alakja, ez a szubimágó, ez még egyszer vedlik, és ezután lesz ivarérett. A nőstényeknél ilyen szubimágó állapot nincsen, tehát a lárvabőrből kikelő nőstények rögtön párzóképesek. És ilyenkor pár órát élnek, ez alatt történik meg a párzás, és utána a nőstények lerakják a petéiket.
Nem mondanám, hogy csúnya az állat, sőt, bizonyos bélyegei kifejezetten szépek. Meséljük el a hallgatóknak, hogy hogyan is néz ki egy tiszavirág.
A hímek és a nőstények elég jelentős mértékben különböznek egymástól. A hímek sokkal díszesebbek, tehát erőteljesebbek a színeik is, és a két testnyúlványuk is hosszabb, mint a nőstényeké. Ezekkel gyakran szántják a vízfelszínt, miközben a vízfelszín fölött röpdösnek és nőstényeket keresnek. A nőstényeknek kicsit egyhangúbb a mintázata, rövidebbek a testnyúlványaik is, és ők nem töltenek húzamos időt a vízfelszínen, legfeljebb addig, amíg a lárvabőrből kikelve egyfajta kis vitorlásként sodródnak elég sokáig a vízen, de amikor innen fölrepülnek, akkor mindjárt igyekeznek nagyobb magasságba, tehát több méteres magasságba emelkedni, és meg is kezdik az úgynevezett kompenzációs repülésüket.
Kicsit azért beszéljünk még a dunavirágról, hiszen a tiszavirágot nagyon sokan ismerik, hallották a nevét már. Hungarikum is, hogyha jól tudom, szóval egy védendő, unikális értékünk, de a dunavirágról azért kevesebb szó esett. Holott ez is van olyan érdekes állat, és hát védendő is legalább annyira, mint tiszai rokona.
Nem véletlenül esik róla kevesebb szó, hiszen 2012-ig Magyarországon nem voltak megfigyelhetők tömeges rajzásaik, legalábbis 40 év távlatában. Tehát gyakorlatilag olyan 40 évig csak ilyen kisebb rajok fordultak elő, amik azért nem keltették fel az embereknek a figyelmét. 2012-ben viszont berobbant ez az egész folyamat, és gyakorlatilag szinte az egész magyarországi Duna szakaszon megjelentek nagy dunavirág rajzások.
És hát ezek tényleg nagy rajzások. Én Szigetszent Miklósi vagyok, és amikor mentem a hévvel haza, hát bizony ott is egy-egy nyári estén hemzsegtek a hív kabinjában ragadt állatok. Szóval tényleg itt ilyen milliós nagyságrendekről van szó. Ez tényleg rajzás.
Igen, nagyon érdekes, tehát pont a 2012-es eset is, amikor felfigyeltek először rá, egy ilyen esethez kapcsolódott, amikor a egyes villamost árasztották el ezek a rovarok. Egy Árpád-hídi rajzás történt, és a fiatalok egy mulatság után mentek hazafelé, várták az egyes villamost a megállóban, és hát a villamos az nem jött, viszont rengeteg fehér színű rovar csapott le rájuk. Később kiderült, ez volt a Dunavirág. Ők megijedtek ettől, és mikor beállt a villamos, mindenki menekült fel a villamosra, de a rovarok oda is követték őket, ez még inkább félelmet szült, de saját elmondásuk szerint nagy szerencséjükre az összeset le tudták csapni, és így megmenekültek a támadástól. Hát valójában teljesen ártalmatlan rovarokról van szó, az embert nem bántják. Ők megtapasztalták 2012-ben elsők között a magyarországi nagy Dunavirág rajzást.
És ez az állat kisebb is, mint a tiszai rokona. Nyugodtan mondhatom, hogy egy szép, kellemes megjelenésű állat, főleg amikor az ember repülni látja, az igazán káprázatos tud lenni. Persze hát nagy tömegben meg tudom érteni, hogyha valaki megijedt attól, amit még nem látott, de védett állatról van szó, úgyhogy semmiképpen ne csapdossuk őket, hogyha majd találkozunk velük idén-nyáron.
Igen, a tömeges megjelenés az a fényszennyezés miatt következett be. Tehát alapvetően ők láthatatlanul eloszlanak a folyófelszín fölött. Sokszor nem is szerzünk tudomást arról, hogy rajzás van. Ugyanakkor, hogyha egy erősebb fény oda vonza őket, akkor ott tömegesen jelennek meg, és akkor alakulhatnak ki ilyen tömegjelenetek. De hát ez főleg számukra nézve életveszélyes, hiszen nagyon kicsi az esély, hogy ezektől a fényektől vissza tudjanak jutni a folyóhoz, és le tudják rakni a petéiket. Tehát valahogy meg kell óvni őket a városi fényszennyezéstől, és ezen dolgozunk mi is.
A Lendületvízi Ökológia Kutatócsoport milyen szempontból foglalkozik a tiszavirággal és a dunavirággal?
Kicsit korábban kell kezdenem, tehát abból az időszakban, amikor még ez a kutatócsoport nem is létezett, tehát egészen korán, 2007-ben jelent meg az első jelentős publikációnk a tiszavirággal kapcsolatban, amikor kimutattuk, hogy a fajnak pozitív polarotaxisa van. Ez azért fontos a kérészeknél, mert amikor kirepülnek a rovarok, akkor később a nőstényeknek vissza kell találniuk a vízhez, hogy le tudják rakni a petéiket, és ebben segít őket ez a pozitív polarotaxis. Na most a tiszavirágnál azért nem volt egyértelmű, hogy van egy ilyen képessége, mert a rajzás alapvetően végig a folyófelszín fölött, illetve közvetlenül mellette történik. Tehát logikusan gondolkodva mondhatnánk azt, hogy nincs szüksége erre a képességre. Mi kimutattuk, hogy ettől függetlenül ez az ősi sajátság náluk is megtalálható.
A pozitív polarotaxis tulajdonképpen az a képesség, hogy az állat a víz által visszavett polarizált fény alapján tudja megtalálni az élőhelyét, vagy éppen petézőhelyét. Tehát amit a fénytörés annak mutat, azt az állat víznek hiszi.
Ő nem fénytörés, fénytükröződés, tehát a fénytükröződés során alakul ki a vízszintesen poláros fény, és hát addig, amíg az ember nem jelent meg a Földön, addig a természetes vízfelszínek voltak a legfőbb forrásai a vízszintesen poláros fénynek, ezért ez egy kiváló tájékozódási pont volt, tehát ez alapján a vízi rovarok megtalálták a víztesteket.
Beszéljünk egy kicsit arról még, hogy miért érdekes ez a fajta polarizált fény a természetben, ökológiai szempontból, miért van jelentősége, és miért fontos nagyon, hogy minél jobban megismerjük ennek a jelenségnek az ökológiai hozadékát.
Aktualitását az adja, hogy manapság a mesterséges felületek, tehát az ember által létrehozott antropogén termékek, azok is nagyon gyakran vízszintesen poláros fényt tükröznek, ezáltal becsapják a vízi rovarokat. Tehát ez mondjuk a gyakorlati hozadéka, hogy miért kell ezzel foglalkozni, de az önmagában is egy érdekes tudományos jelenség, hogy hogyan tájékozódnak a vízi rovarok az optikai környezetükben. És más területekkel is foglalkozunk, tehát úgy foglalhatnám össze, hogy vizuális ökológiai kutatásokat végzünk, és azt nézzük, hogy az állatok optikai környezete milyen, és az hogyan befolyásolja az ő viselkedésüket.
A polarizált fény jobb megismerésének, meg az állatok ehhez való viszonyulásának konkrét természetvédelmi vonatkozása is van. Arra gondolok elsősorban, hogy az elmúlt években, de talán már évtizedet is mondhatok, egyre több kutatás és hír látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a napelempanelek bizony ökológiai csapdaként vonzák oda magukhoz a vízi rovarokat, amik ugye ezeket a visszacsillanó felületeket víznek gondolják, és hát megpróbálnak rápetézni. de hát nyilván ez nem fog sikerrel járni egy ilyen napelempanelnek a felületén, így tömegesen pusztulnak el a vízi rovarok. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ezt is kutattátok?
Igen, alapvetően azt mondhatom, hogy ezt csak mi kutattuk. Tehát tulajdonképpen minden olyan kutatásban, ami nemzetközi szinten folyt, valahogy mi is benne voltunk. Na most itt azért pontosítanék, tehát mi alapvetően egy ilyen ősi napelem típusról mutattuk ki, hogy erőteljesen vonza a vízirovarokat, amely egységes, homogén felületű volt, erőteljesen tükrözte a fényt, és fekete színű volt. Tehát ezek a sajátságok fontosak abban, hogy tényleg egyfajta szupernormális ingerként nagyon erősen és vízszintesen poláros fényt tükrözzenek. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy a napelemeket különböző formában helyezik ki, tehát eleve nem vízszintesen, mint a vízfelszínt, és azt kimutattuk különböző vízirovar taxonoknál, hogy vannak olyanok, amelyek képesek megkülönböztetni így a dőlés szög alapján a felületeket, és amelyik ilyen ferdeállású, azt nem fogják víznek érzékelni, és ugyanígy a magasság is számít. Tehát, hogyha nem a talajfelszínre van kihelyezve, hanem mondjuk magasabbra, akkor kimutattuk, hogy a bögölyök, amelyek szintén vízirovarok, nem fogják vízfelszínként érzékelni ezeket a felületeket, annak ellenére sem, hogy erősen és vízszintesen poláros fényt tükröznek. A másik nagyon fontos, amit meg kell említeni, hogy azt is megfigyelhetjük, hogy a korszerű napelemeknél megjelenik egyfajta fémrács mintázat a napelem felszínén, és korábban nekünk sikerült kimutatnunk az úgynevezett polarizáló rácshatást, vagy depolarizáló rácshatást. Lényeg az, hogy ha egy nagy poláros felületet, egy ilyen depolarizálatlan ráccsal, tehát egy olyan fémráccsal, ami önmagában nem tükröz vízszintesen poláros fényt, kisebb cellákra osztjuk, akkor az már nem fogja vonzani a vízirovarokat.
Még egy kicsit, hogyha a polarizációról mesélnél, hogy mi is egyáltalán az a polarizáció, ezt tegyük egy kicsit tisztába a fejekbe, többek között az enyémben is azért itt elfér még a tudás.
Én se vagyok fizikus, tehát biológus vagyok, de hát mivel ez egy határterületi kutatás, tehát azért valamilyen szinten nekem is meg kellett ismerkednem a részletekkel, tehát lényeg az, hogy a fénynek különböző sajátságai vannak, és vannak olyanok, amiket mi is tudunk érzékelni, tehát az emberi szem is képes látni, ilyen például a fényintenzitás, tehát a fényerősség, gyenge a fény, erős a fény, vagy például a fénynek a színe, tehát hogy milyen a spektruma, milyen a rezgés száma, és van a rezgés síkja, és hogyha a rezgés síkja az meghatározott irányú, tehát nem össze-vissza különböző rezgés síkú fénysugarak jelennek meg, akkor beszélhetünk poláros fényről.
És számos állat ezt figyeli, és ezt veszi figyelembe a tájékozódásnál.
Igen, mi is tudjuk érzékelni, tehát van egy érdekes effektus, amire, hogyha valaki nagyon rátrenírozza magát, akkor emberi szemmel polár szűrő nélkül is tudja érzékelni a poláros fényt. Ugyanakkor számunkra a legegyszerűbb módszer a polár szűrő, tehát a lineáris polár szűrő alkalmazása, hiszen, hogyha jön egy fényforrás a szemünkbe, tehát mondjuk ahol itt ülünk és az asztalról visszatükröződik a fény, az biztos, hogy poláros, és hogyha ez a fényfolt előtt forgatjuk a lineáris polár szűrőt, akkor azt látjuk, hogy hol elsötétül, hol kivilágosodik. Tehát egy bizonyos állásnál képes teljesen kiszűrni az adott rezgésíkú fényt, és ilyenkor sötétnek látjuk.
Azoknak a hallgatóknak, akik nagyon-nagyon sokat ülnek autóban, erősen javaslom, hogy szerezzenek be egy polarizált szemüveget, ugyanis a szembeérkező autósnak látják a mimikáját, hiszen a szélvédőnek a visszacsillanását is el tudja tüntetni egy ilyen szemüveg. Így hát sokkal biztonságosabb a közlekedés, hogyha látjuk a szembeérkezőtől, hogy mire számíthatunk. Hogyha ezt tovább gondoljuk egy kicsit, az állatok kapcsán, az élővilág kapcsán milyen kérdéseket vet fel ez a polarizált fény, ami mondjuk az emberi tevékenységekhez köthető? Egyáltalán hol hozunk létre ilyeneket, amik aggályosak lehetnek ökológiai szempontból?
Általában ezeket tudatlanul hozzuk létre, ezeket a felületeket, tehát nem abból a célból, hogy nagy polarizáló felületeket hozzunk létre, de említhetném az üvegtáblákat. Tehát manapság ugye a divatos építkezési móddal szinte teljesen együtt jár, hogy hatalmas nagy üvegfelületeket építenek be a épületek homlokzatába, és ezek is poláros fényt tükröznek. Na most az sem mindegy, hogy milyen színűek ezek az üvegtáblák, tehát kimutattuk, hogyha sötétek, akkor erősen poláros fényt tükröznek. Az elhelyezkedésüktől, meg a fényforrás helyzetétől függően különböző irányú, de poláros fényt tükröznek. Például az ELTE épületeinél kimutattuk azt, hogy a homlokzat díszítésre használt, sötét üvegfelületekre szállnak le leginkább a petézésre készülő tegzesek, nőstény tegzesek. A dunai tömegtegzesről van szó, amely minden tavasszal kirajzik a Dunából, és ilyenkor nagy tömegben jelennek meg az épületek körül ezek a lepkékhez hasonló rovarok.
Mármint, hogy kifejlett korukban lepkékhez hasonló rovarok, hiszen ennek az élőlénynek is legalább annyira érdekes a lárva állapota, mint a kifejlett rovar.
Igen, a dunai tömegtegzes, ő nem épít lakócsövet, mert általában a tegzesek erről híresek, a magyar nevük is erre utal, hogy ilyen tegez alakú lakócsövet építenek nagyon sokan. Ők viszont, tehát a dunai tömegtegzes lárvái, ragadozók hálót feszítenek ki a vízfenéken, és apróbb élőlényekkel táplálkoznak, amiket kihalásznak így a vízből.
Az üvegfelületek oda vonzák ugye ezt az állatot, ahogy említetted. Ennek a történetnek sem vidám a vége, hiszen akárhogy próbálkoznak, ezek az állatok ott nem találják meg a számításaikat az üvegfelületeken.
Igen, ez az egyik dolog, tehát hogyha rápetéznek az üvegfelszínre, akkor az mindenképpen veszélyezteti az utódgenerációnak a kifejlődését, mert ugye a peték elpusztulnak, de az imágók is nagy számban oda vesznek. Miért? Azért, mert ezek az épületek, tehát ezek az üvegépületek elsősorban és elsőként nem vizet utánozva vonzák a rovarokat, hanem egy rajzás markert jelentenek. Tehát mikor a folyóból kirepülnek a rovarok, akkor keresnek egy olyan objektumot a vizuális környezetükben, ahol egymásra találhatnak. Tehát lehetőség szerint ugye az a jó, hogyha mindenki ugyanazt a helyszínt választja ki, és az égbolt világos hátterénél ezek a sötét épülettömbök jól elkülönülnek, tehát ezek nagyon jó rajzás markerek. Ezért van az, hogy tömegesen tízezrével, százezrével is ide repülnek a rovarok. Na most, hogyha az épületnél maradunk, akkor azt is meg kell említeni, hogy itt nagyon sokszor ilyen bukóablakok vannak, és ahogy az épület előtt rajzanak, akkor óhatatlanul is ezekből a több ezeres rovarrajokból nagyon sok rovar bekerül az épületbe. Na most eddig volt ugye a marker hatás, most jön viszont egy ilyen menekülési reflex, tehát próbálnak kimenekülni, mert ők is érzik, hogy rossz helyen vannak, és ilyenkor az az érdekes, hogy pozitív fototaxissal menekülnek. Tehát elkezdenek eszelősen nekirepülni az ablaknak, de mivel bukóablakról van szó, hiába röpködnek neki, nem találják meg a kiutat. És hát emiatt aztán következő nap százával, ezrével megtaláljuk ott a rovarokat kiszáradva.
Ugye említetted a pozitív fototaxist, ugye ez az a jelenség, ami talán úgy lehetne lefordítani, hogy egyes állatok automatikusan a fény felé mennek. Hogyha fényt látnak, akkor arra fele úsznak, repülnek vagy másznak. Jól mondom?
Igen, tehát ez a hagyományos ökológiai fényszennyezés, amikor általában a fény intenzitása váltja ki a különböző élőlényeknek, elsősorban rovaroknak a közeledését. Amit mi felfedeztünk, az a poláros fényszennyezés. Tehát ott ugye nem a fényerő a lényeges, hanem az, hogy poláros legyen a fény, az váltja ki ezt a jelenséget.
Akkor azt elmondhatjuk, hogy az épített környezet és a modern építészet számos csapdát rejteget ezeknek az állatoknak. De hogyan tudja segíteni az ökológus munkája a fajvédelmet?
Igen, mikor felismertük, hogy melyek azok a felületek, amelyek komoly rovarpusztulásokat okozhatnak, akkor rögtön előálltunk olyan javaslatokkal, hogy hogyan lehetne ezeket módosítani, hogy kevésbé legyenek vonzóak a vízirovarok számára. Tehát megjelenik egy ilyen tevékenység is, ami aztán különböző innovatív termékek létrehozásához is vezethet. Itt említhetném meg, hogy a Dunavirág esetében a világon elsőként fejlesztettük ki a kérészvédő fénysorompót. Itt egy komplex csapdáról van szó a Dunavirág esetében, tehát fénycsapda is van, meg poláros fénycsapda is, és emiatt egy olyan megoldást kellett választanunk, a kutyaharapás szőrével megoldást, amikor fénnyel tereljük megfelelő helyre a rovarokat, hogy le tudják rakni a petéiket, és kifejlődhessen az utódgeneráció.
És hát itt, ahogy elhangzott, az erősebb fény az, ami a nyerő, de nem mindegy, hogy milyen fény. Ugye ez a fénysorompó, ami világújdonság, ez sem egy hagyományos LED lámpa.
Hát abban az értelemben hagyományos, hogy LED lámpa, de a színe az nem fehér. Tehát kék lámpáról van szó, ugyanis vizsgálataink során kimutattuk azt is, hogy a fénynek melyik az a spektrum, ami a leginkább vonzza a rovarokat, és azt sikerült kimutatnunk, hogy a alacsonyabb hullámhosszú fényspektrum az, ami vonzza, és ebbe tartozik a kék is, tehát ezért alkalmazunk kék lámpákat, és ezek nagyon jó beváltak. Fölmerült a kérdés, hogy mi nem alkalmazunk poláros fényt. Ugyanis azt is sikerült kimutatnunk, hogy a vízszintesen poláros fény is erőteljesen vonzza a dunavirágot, ugyanakkor a polár szűrők erőteljesen leveszik a fényintenzitást, és ez már annak a rovására megy, hogy kevesebb állatot fognak vonzani ezek a lámpák, és itt az alapvető cél az, hogy ezeket hidakra szereljük föl, hogy ne a híd lámpákhoz felülre repüljenek fel a kérészek, hanem maradjanak len a vízfelszín közelében, és akkor így le tudják rakni a petéiket.
Eddig Magyarországon hány ilyen kérészvédő fénysorompót telepítettetek, és kezdik-e ellesni esetleg a példát külföldön?
Eddig 2 fénysorompó került beüzemelésre. Itt egy kooperáció van. Tehát mi a tudományos eredményeinkkel segítjük ezt a törekvést, de nagyon sok más résztvevőnek is meg kell élnie itt, hogy ez sikeresen felszerelésre kerüljön. 2019-ben szerelték föl a Tahitót falui Tildi Zoltán hídra. Most az is egy érdekes, hogy miért pont ekkor. Előző évben, 2018-ban az eddigi legnagyobb dunavirágrajzás történt a Dunán. Tehát olyan tömegek jelentek meg, hogy egyszer nem lehetett figyelmen kívül hagyni a jelenlétüket. A Dunától több 10 kilométerre is rovarcsóvák alakultak ki a lámpáknál. De említhetném azt is, hogy az akkori tűzi játék során is nagyon sok ember tapasztalta a tömegrajzást, hiszen akkor is megjelent ez a folyamat. Na most ennek vannak azért közlekedés biztonsági vonatkozásai is egy ilyen nagy tömegrajzásnak. Tehát gondoljunk a Tahitótfalui Tildi Zoltán hídra is. Rengeteg kérész fölmegy, a lámpáknál elpusztulnak, és akkor ilyen akár 10 cm-es vastagságban is az elpusztult rovartömeg szőnyegszerűen beborítja az aszfaltutat, ezáltal a síkossá válik, tehát maga a közlekedés is életveszélyessé válik. Másrészt ebben az időszakban gyakran előfordult, hogy jött egy kis eső, és ez az elhalt rovartömeg másnapra vagy 2 nap alatt berohadt az egész, és olyan bűzt árasztott, hogy a lakosok folyamatosan panaszkodtak a polgármesternél, és emiatt aztán ő is partner volt abban, hogy megvalósuljon ez a kérészvédő fénysorompó.
Egy város orrának köszönhetjük azt, hogy a dunavirágok valamilyen szempontból jól jöttek ki a dologból, és hát gondolom a tiszavirágokat is érinti ez az innováció.
A tiszavirág esetében azért más a helyzet, mert ott napközben történik a rajzás, tehát általában olyan 6 óra és este 8 között végbe megy az egész folyamat, tehát akkor még a mesterséges fényforrások nem hatnak a kérészekre. Ugyanakkor a hidak azért megállítják a kérészek vonulását. Tehát a rajzás második szakaszában van az úgynevezett kompenzációs repülés, amikor a nőstények összeszerveződnek hatalmas, akár 10 000-es, 100 000-es vagy milliós rajokba, és a folyás irányal szemben repülnek pár kilométert, és csak utána rakják le a petéiket. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy a lerakott peték így a víz sodrásával nagyjából azokhoz a helyszínekhez kerülnek vissza, ahol a lárvák is kifejlődtek. Ez a dunavirág esetében nem annyira fontos, mert kavicsos mederben fejlődik, és a Dunán azért a nagy részt találunk ilyen szakaszokat, de bizony a Tiszánál ott nagyon határozottan jelennek meg azok a szürke agyagpadok, ahol a lárvák kifejlődhetnek. Homokos részben nem fejlődnek ki. Tehát a tiszavirágnál ez fontos. Lényeg az, hogy a tiszavirágot is megállítják a hidak, tehát ott egyfajta feltorlódás következik be, és ez érdekes evolúciós változásokat is okoz.
Például miket okoz ez?
Megváltozik az ivararány a híd alatti és a híd feletti folyó szakaszon. Ezt is nekünk sikerült debreceni kollégákkal együttműködve kimutatni. Amikor is ugye arról van szó, hogy megindul ez a kompenzációs raj, akkor ebben vannak olyan nőstények is, amelyek nem vettek részt a párzásban. Ezek az úgynevezett partenogenetikus nőstények, tehát ez mind a dunavirágnál, mind a tiszavirágnál megjelenik, hogy ha nem párzik az adott nőstény, akkor is le tud rakni életképes petéket, azzal a kitétellel, hogy azokból csak nőstények fognak kikelni. Na most mivel a partenogenetikus nőstények nem vettek részt a párzásban, több energiájuk van, tehát képesek nagyobb távolságra elrepülni a kompenzációs repülés során, ezért mondhatjuk azt, hogy az ő populációjuk egy nagyobb folyószakaszon oszlik el. Tehát ez a plusz nőstény hatás nem fog koncentráltan jelentkezni. Igen ám, de hogyha egy híd lezárja a továbbvonulás útját, akkor ott mindenkinek le kell rakni a petéjét, a partenogenetikus nőstényeknek is, és ezért ezen a szakaszon megnő a nőstények aránya.
Lehet, hogy sok hallgatóban felmerült a kérdés, hogy ez a partenogenetikus szaporodás, hogyha ennyire jól működik, hogy hím nélkül is, akkor miért van szükség a hímekre? Hát ugye általában ilyen esetben az élőlények nőstényeinél szinte klónozás történik, ami az egyedszám növelésében nagyon-nagyon jól jön ki, viszont a genetikai sokszínűség, a genetikai diverzitás terén hát bizony hátrányos helyzetbe kerülnek az állatok. Na ezért kellenek a hímek, csak hogy egy kicsit magunk mellett is beszéljek.
Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, bár azt azért megjegyzem, hogy nem a kérészek körében, de vannak olyan állatcsoportok, ahol vannak olyan fajok, ahol egyáltalán nem tudták kimutatni az ivaros szaporodást, és valahogy mégis képesek fönnmaradni, de hát ez már nem az én szakterületem, tehát ez már egy komoly genetika, tehát ebbe azért nem mennék bele részletesen.
A tiszavirág esetében ez a jelenség kíván beavatkozást, vagy megoldást? Így a hidakra gondolok, ugye a feltorolódásra.
Én úgy gondolom, hogy sürgős beavatkozást semmiképpen nem igényel, tehát a faj továbbélését nem befolyásolja. Ugyanakkor hosszabb távon azért elgondolkodtató, hogy igényel-e, különös tekintettel arra, hogy most már ugye kezdik feltérképezni azokat a helyszíneket is, ahol a lárvák képesek kikelni, tehát hogy melyek azok a populációk, amelyek ilyen szempontból valamilyen szinten veszélyeztetettek.
A Dunavirág első hazai észlelése óta tehát 12 év telt el, és az első fénysorompot 19-ben helyeztétek üzembe. Jó sok év, amiből lehet tapasztalni és következtetni. Mit láttok? Milyen most a helyzet a Dunavirág fronton? Mennyire jött be ez a fénysorompó?
Most már évek óta folytatjuk a hatásfokvizsgálatot. Ennek a lényege az, hogy rajzás időszakban mindig kimegyünk a Tahitót-Falai hídhoz, és akkor fotodokumentációt készítünk a kérészvédő fényeknél lévő kérészek mennyiségéről, illetve a hídlámpáknál található kérészek mennyiségéről, és eddig azt tapasztaltuk, hogy nagyon jó hatásfokkal működik a fénysorompó, tehát lent tartja a kérészeket, még akkor is, hogyha százezres, milliós rajok érik el a hidat. Most fölmerült a kérdés, hogy túlterhelhető-e ez a védőeszköz. És azt kell mondanom, hogy nem. Miért? Azért, mert a kérészvédő fényeknél minél több kérész van, annál nagyobb rovarcsóvák képződnek, amelyek egy idő után elérik a vízfelszínt, és ahol elérik, ott a kérészek hozzákapcsolódnak a vízfelszínhez, és azonnal lerakják a petéiket, és elsodródnak. Tehát ők már ugye kivonódnak a rajzási folyamatból, a petéiket lerakták, tehát van esély az utód generáció kifejlődésére. Hogyha a lárvákat tekintjük, akkor nagyon fontosak abból a szempontból, hogy egyrészt újraforgalmazzák a vízbe képződő, illetve bekerülő szerves anyagokat, testükben felhalmozzák ezeket az anyagokat, és ezek aztán bekerülnek a táplálékhálózatba, így módon egyfajta kulcsfajként jelenik meg maga a Dunavirág. Tehát azzal, hogy ő 2012-ben ilyen tömegesen visszatért, nem lett labilisabb az ökoszisztéma, hanem éppen hogy stabilabbá vált. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És azért egy érdekes, meddig szittuk az embereket, hogy pusztítják a környezetüket, de az, hogy visszatért, az is valamilyen antropogén hatásra vezethető vissza, és itt feltételezzük azt, hogy a vízminőség javulás állhat a háttérben, tehát nem véletlen, hogy korábban a bécsi szennyvíztisztító mű, ami Európa legkorszerűbb szennyvíztisztító műve volt, lehet, hogy még most is az. Tehát olyan vízminőségi javulást eredményezett, ami egyáltalán lehetővé tett, hogy tömegesen megjelenjen, és itt már viszont az egyedszámot egyéb tényezők befolyásolhatják, például a táplálékhoz való hozzáférés. És ez nagyon érdekes a Dunavirág lárvák esetében. A Dunavirág lárvák alapvetően szűrögető szervezetek, tehát a víztestben sodródó élőlényekkel, szerves törmelékkel táplálkoznak. Na most ennek a mennyisége viszont az utóbbi időszakokban eléggé lecsökkent. Ennek több oka van. Az egyik például a szennyvíztisztítás, mert ugye nem csak a rovarokat mérgező anyagok mennyisége csökken a vízben, hanem például a növényi tápanyagok mennyisége, a nitrátok, foszfátok is. Tehát a lebegő algák mennyisége csökken. Na most azt a jelenséget vettük észre, hogy valószínű a lárváknál egyfajta stratégiaváltás kezd bekövetkezni, tehát hogy már nem csak szűrögetéssel szerzi be a táplálékot, hanem úgynevezett kaparással is, tehát amikor az aljzatról legelik le az élő bevonatot, ami nagyrészt kovaalgákból áll. És akkor ez már ugye megint más helyzetet teremt, mert nem halnak éhen, tehát egyrészt fönnmaradnak, viszont az aljzaton levő élő bevonat mennyiségét más tényezők befolyásolják. És itt például egy érdekes párhuzamot vélünk felfedezni, ez még egyébként tudományosan nincsen bizonyítva, hogy elképzelhető, hogy az aljzat fénnyel való megvilágítottságának is fontos szerepe lehet. Mert hogyha jobban megvilágított az aljzat, akkor értelemszerűen az itt élő bevonatot képező kovalgák mennyisége is nagyobb lehet, tehát több lehet a táplálék. Mitől lesz nagyobb a vízfenéken a fényellátottság, az pedig összefügghet a vízállással. Logikus, hogyha alacsonyabb a vízállás, tehát kisebb víztestet kell a fénynek átvilágítania, akkor aljzatra is több fény jut.
Ebből milyen következtetéseket lehet levonni? Esetleg tudtok javaslatokat tenni, vagy valamilyen szenáriót alkotni, akár a vízminőséggel összefüggésben, a Tisza és a Duna, főleg a Duna virágokon keresztül?
Ott még nem tartunk, hogy vízminőséggel kapcsolatos javaslatokat tegyünk ezügyben, de ott például már tartunk, hogy megpróbáljuk prognosztizálni azt, hogy mikor fognak megkezdődni a rajzások. Tehát a Dunavirág esetében egy nagyon rövid fejlődési periódusról van szó, hiszen gondoljunk bele, hogy a nyár végén, ősz elején lerakott petékből csak április közepén kelnek ki a lárvák. És április közepétől van idejük arra, hogy belekezdjenek egy olyan testépítési folyamatba, amelynek eredményeként mondjuk augusztus közepén kirepül a szárnyas rovar. Na most, hogyha több a táplálék, akkor előbb érik el ezt az állapotot, ha kevesebb, később. Vannak extrém szituációk. Általában azt szoktuk mondani, hogy a kis folyókon élő dunavirág populációk azok korábban rajzanak ki, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ott már július végén megkezdődött a rajzás, míg a Dunán csak augusztus vége felé. 2023-ban viszont teljesen megborult ez a dolog, mert nagyon hosszantartó áradások voltak. És ennek eredményeként aztán ő sokkal később indult be a rajzás, augusztus legvégén, illetve szeptember elején, és a Rábán például elhúzódott egészen október végéig. Na most persze ehhez az is kellett, hogy nyárias idő volt egész ősszel.
Mind a Dunavirág, mind a Tiszavirág esetében adódik a kérdés, hogy honnan ez a tökéletes időzítés? Honnan tudják ezek az állatok, hogy most jött el az idő a nászrepülésre és a rajzásra?
Nagyon fontos a pontos időzítés, mert ez a túlélésüket szolgálja. Tehát, hogyha csak néhány száz, néhány ezer egyed repül ki egyszerre, akkor azokat a predátorok levadásszák. Tehát főleg a madarak, mint Dunavirág esetében a denevérek is, amelyek ugye éjszaka vadásznak. Tehát ezért nagyon fontos, hogy minél többen egyszerre repüljenek ki. Na most ez egyrészt ugye kell egy fiziológiai állapot, tehát eljussanak egy olyan szintre a lárvák, hogy megtörténhessen a kibújás, de hogy aztán, hogy pontosan mikor következik be, azt már egyéb környezeti tényezők befolyásolhatják. Ez egy évezredes rejtély, több évezredes rejtély, egészen pontos adatok még nincsenek, vannak elképzeléseink, hogy mi az, ami hatást gyakorolhat. Tehát ezzel kapcsolatban, hogy mondjak el egy érdekes megfigyelésünket, Egri Ádám kollégám vizsgálja a Dunavirágnak a látását, mind a lárva, mind a imágó esetében, és nagyon érdekes felfedezésekre tett szert. Tehát megállapította, hogy például, hogyha a szemeknek az érzékenységét nézzük, akkor a lárvák azok más spektrális tartományban érzékenyek igazán, tehát tulajdonképpen más színű fényeket látnak jól, mint az imágók. Nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni a különbséget, hogy a rövid tartományban, tehát a ultraibolya és a kék tartományban mind a két fejlődési alak esetében van egy maximum, ugyanakkor a lárvák esetében egy hosszabb hullámhosszú spektrum, tehát a sárga-zöld tartományban ott is van egy csúcs. Na most ez tulajdonképpen érthető, hiszen a víz alatti világban az elég kevés az UV-fény, meg a kék fény is lecsökken, tehát ott inkább ez a sárgás-zöldes spektrum az, ami dominál. De ugyanakkor fölmerülhet a kérdés, hogy ez az átváltás, tehát amikor a lárvák szeme átvált imágó szemre, ez egy nagyon rövid idő alatt történik meg, hiszen gondoljuk meg, hogy a lárva bőr alatt, kibújásnál már ott van a szárnyas rovar. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés az az idő, amikor áthangolódik a szem az egyik típusból a másikba. Tehát a lárva szem a kifejlett rovar szem irányába. És a másik érdekes kérdés, hogy miért fontos, hogy a kifejlett rovar az UV-ban és a kék fényben legyen érzékeny, és sikerült kimutatni, hogy naplemente után, tehát pont amikor megkezdődik a Dunavirágnak a rajzása, akkor megnő a rövid hullámhosszú fények mennyisége az égbolt fényben. És van egy olyan feltételezésünk, hogy lehet, hogy akár ez a változás, ez indítja be például a kérészek kirepülését. Tehát, hogy ezt még a lárvák érzékelik a víz alatt, hogy megnő az UV, illetve a kékfény mennyisége, és ez indítja be azt a folyamatot, ami aztán egy ilyen tömeges, együttes rajzáshoz vezet.
Ez amúgy, amiket itt elmondtál az elmúlt percekben, hogy ez az állat azért a tiszta vizet szereti, és azt, hogy szűrő funkciót is ellát, és hogy mondjuk ilyen kompenzációs repülések miatt is akár egyre több ilyen egyed található meg a vizekben. Hát ez mindenképpen előremutató is. Ha ebből a szempontból nézzük, ugye mindent az ökológiában, mindent komplexen kell szemlélni, de most, hogyha ennek a védett fajnak a helyzete szempontjából és a vízminőség szempontjából nézzük, hát ez elég jól hangzik.
Igen, ez mindenképpen egy pozitívum, és az az érdekes, hogy ahogy vizsgáljuk a Dunavirágot, ott megfigyelünk újabban olyan kuriózum számba menő jelenségeket, amik még további kérdéseket vethetnek fel. Tehát valójában ez a Dunavirág téma, ez tovább folytatható. Egyik ilyen kérdés például, amikor nagy milliós rajzások alakulnak ki, akkor rendellenes irányú kompenzációs repülések jelennek meg. Tehát nem a folyás irányal szemben történik a repülés, hanem a folyás irányába. És ez például, hogyha a budapesti helyzetet nézzük, ez még arra is alkalmassá teheti a várost, hogy például a belvárosban is megjelenhetnek komoly Dunavirág rajzások. Mert hogyha abból indulunk ki, hogy délről érkeznek ugye a kompenzációs rajok normál esetben, akkor ahhoz, hogy például a parlament előtt kialakuljanak Dunavirág rajzások, az 5 hídon át kéne jutnia ennek a kérész tömegnek, ami szinte lehetetlen. Ennek ellenére, bár tavaly nem volt Dunavirág rajzás, mégis kimutattuk, hogy a parlament előtt is rajzik a Dunavirág, és ebben szerepe lehet annak, hogy esetleg észak felől jön egy jelentősebb petett tömeg, amikor mondjuk egy ilyen gigantikus rajzás van több milliós egyeddel, azok elindulnak északi irányból, és a lesodorodó peték ezeket a kevésbé élhető folyószakaszokat is benépesíthetik.
Tehát, hogyha így nézzük, hogy Budapest mondjuk az origó, akkor két irányból is érkeznek ezek az állatok?
Igen, feltételezhető, de ezek mind feltételezések, tehát azért mondom, hogy nagyon sok olyan tudományos kérdés van, amit még tisztázni kellene, de egyértelműen kimutatható, hogy hímek is rajzottak a parlament előtt, tehát nem az volt, hogy csak ilyen kompenzációs rajok érkeztek egyik vagy másik irányból, hanem ott helyben is kikeltek Dunavirágok.
Akkor a kérészvédő fénysorompok üzemelnek, ugye ezeket a kék fényeket csak akkor kapcsolják be a szakemberek, amikor rajzás van. Ennek amúgy van valami jelentősége, hogy máskor ne égjen energiatakarékosság, vagy esetleg más ökológiai vonatkozás?
Hát minden mesterséges fényforrás az fényszennyező, tehát minimalizálni kell a hatását. Érdekes módon a tapasztalataink szerint nem nagyon vonz más rovarokat a kérészeken kívül, illetve árvaszonyok és még néhány kétszárnyú taxon az, amelyik megjelenik a kék lámpák körül, de azért az a biztos, hogy ha nem folyamatosan égetjük ezeket a lámpákat, ezért úgy szokott működni a bekapcsolásuk, hogy én szoktam betelefonálni a közúthoz, hogy lehet fölkapcsolni a lámpákat, akkor fölkapcsolják, és onnantól kezdve az első bekapcsolás után viszont ez egy ilyen időlimitált világítás, este 8-tól 11-ig világít, és utána magától kikapcsol.
Sejtettem, hogy valami ilyesmi módja van a bekapcsolásnak, hiszen György, neked szívügyed a kérészeknek a helyzete, és ezt azért is merem ilyen biztosan kijelenteni, bár ezt nem kérdeztem meg, hogy tényleg így van-e, mert látom. Azért is merem ilyen biztosan kijelenteni, mert hát nem egy természetfilmet készítettél, ami ezeknek az állatoknak a jobb megismertetése mellett a védelmüket célozza.
Igen, nagyon érdekes dolog, tehát a másik szakterületem a biológia szakmódszertan, tehát azt, hogy a biológiát próbáljuk meg mindig látványosabban oktatni, és ez hozzátartozik az is, hogy filmes szemléltetést végezzünk. És annak idején, mikor elkezdtük vizsgálni a jelenséget tudományos szempontból 2012-ben, már akkor is készítettem felvételeket, persze nem olyan technikai színvonalon, mint ami manapság megtalálható, és hát később sikerült olyan kollégákkal részben eltés kollégákkal megismerkedni, akik már akkor is professzionális szinten foglalkoztak filmezéssel, és így 2016-ban elkészülhetett az első filmünk, ami a Dunavirághoz kapcsolódott, a Dunavirág mentő akció. Ez nagyon érdekes, mert ez tényleg abszolút a kezdetektől mutatta be az eseményeket, és hát bemutatta azt a fejezetet is, amikor ilyen összetákolt eszközökkel kísérletezgettünk a rábán, tehát tényleg mulatságos volt, és a film úgy fejeződött be, hogy hát a kutatók kutatnak, és hát nagyon remélik, hogy a kutatásaik egyszer oda vezetnek, hogy ténylegesen föl lesznek hidakra szerelve ilyen védőeszközök. Én akkor nem voltam azért annyira optimista, hogy ez tényleg meg fog valósulni, de hát a filmben ez egy jó végszó volt, és lám-lám már kettő megvalósult, egy ugye Tahitót fonnál, másik pedig az Árpád hídon.
A természetfilmezés az nem egy egyszerű műfaj. Azt szokták mondani, hogy olyan embereknek ajánlott, aki nem rest egy helyben ülni akár órákat, hogy egy fél másodperces jelenetet el tudjon csípni. És hát a te témád az ebben az összefüggésben tényleg kérész életű, hiszen ezek a rajzások akár évi egy-két nap, amikor megörökíthetők.
Igen, a Tiszavirág esetében ez mindenképpen igaz, tehát ott nagyon szűk az a periódus, amikor lehet dolgozni. A Dunavirágnál más a helyzet, tehát ott hetekig is elhúzódhat a rajzás, egymást követhetik akár milliós rajzások is, tehát ott ilyen szempontból könnyebb a helyzet. Abból a szempontból viszont nehezebb, hogy az éjszaka történik, tehát ott gyakran már speciális kamerákat kell alkalmaznunk, hogy egyáltalán lássuk, hogy mi történik, illetve hát lámpákkal kell magunkhoz csalni a kérészeket, hogy be tudjuk mutatni.
Mi fogott meg ebben igazán? Mi az, amit a legjobban szeretsz? Amikor mondjuk látod, hogy felröppennek az első példányok, és akkor ott megszólal a kutató, hogy na jó, ezt gyorsan jegyezzük fel, és akkor a másik válladat egy szakmádnak egy másik része megkocogtatja, hogy na, azért a kamerát is vidd magaddal.
Igen, hát ez azért távolabbról indult el, tehát nem csak a kifejezetten a kérészek, amik érdekeltek, hanem úgy általában a makrogerinctelen élővilág, ami az édesvizekben megjelenik, és ezeket már egyetemista koromban fotóztam, és mikor először láttam még annak idén Lovas Bélánál, a hazai mikrográfia megteremtőjénél az első ilyen videófelvételeket, ő egyébként mikroszkopos felvételeket készített, akkor én is kedvet kaptam ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket, amiket élőben végignézve tényleg nagyon fantasztikusak, hogy azt mozgásban is be lehessen mutatni. Tehát innen indult el ez a dolog. Aztán később különböző szerencsés összjátékoknak köszönhetően ez egyre professzionálisabb szintre került. A legfontosabb tényező ebben a tekintetben az, hogy a fiam is filmes lett, tehát gyakorlatilag ő a profi filmes, és akkor így együtt tudunk magas színvonalú természetfilmeket készíteni.
Kanyarodjunk egy kicsit még vissza a fénysorompóhoz. Milyen nemzetközi visszhangja volt ennek a technológiai megoldásnak, a fénysorompóknak?
Science magazinban jelent meg egy összefoglalás a fényszennyezésről, és ebben az összefoglalásban kiemelt részt szenteltek a kérészvédő fénysorompónak. Különböző tőlünk független szakértőket, nemzetközi szakértőket is megkérdeztek a kutatásainkról, illetve a fénysorompóról, és mindjárt nagyon pozitívan nyilatkoztak erről. Most a másik érdekes dolog, és ez most nagyon aktuális, mert pont a BBC részéről is megkerestek minket, Attenborough-ék csapata, tehát ő mondjuk már talán kevésbé aktívan vesz részt ezekben a munkákban, de ők is nagyon komoly érdeklődést mutatnak a téma iránt. Tehát a kérészvédelem, a Dunavirág, Tiszavirág rajzása, a hidak hatása, az emberi hatások megjelenése a kérészek életében. Tehát ez egy olyan kérdés, amikről ők úgy gondolják, hogy ez a világon mindenkit érdekelhet.
Magyarországon terveztek további kérészvédő fénysorompókat?
Nem mi tervezünk, de minden segítséget megadunk. Tehát, hogyha a szakmai segítség kell, akkor természetesen ingyenesen rendelkezésre állunk. Több ilyen ígéretes projekt is indult, tehát Győrben is terveztek kérészvédő fénysorompót, csak aztán a hídépítés az, ami költségvetési okok miatt elmaradt, tehát ezért ott nem valósult meg, és hát nemzeti parkok részéről is volt már megkeresés, és így reméljük, hogy kisebb hidakon is lehetőség lesz majd arra, hogy felszereljenek ilyen fénysorompókat.
Ezek a kutatási irányok és kutatási témák, amiket említettünk, fizikai szempontból nagyon érdekesek. Természetvédelmi szempontból, hát ezt nem is kell nagyon kifejteni, védett állatokról beszélünk, minden segítség jól jön ebben az ember uralta környezetben nekik, de mi a helyzet ökológiai szempontból, a ti kutatott csoportotok szempontjából, hogyan lesz jelentősége ezeknek a vizsgálatoknak és ezeknek a beavatkozásoknak?
Hát a ökológiai kutatások rész, azt gondolom, hogy csak most következik, tehát hogy sikerült megtalálnunk egymást így egy kutatócsoporton belül. Tehát lehetőség van arra, hogy összekapcsoljuk a témákat, szintézisbe hozzuk ezeket, és akkor így komolyabb következtetéseket is levonjunk a tapasztalatokból. Tehát most igazán szerencsés helyzetben vagyunk mindjárt szerintem. Például egy kulcskérdés a folyók esetében a rövid és a hosszú távú változásoknak az értékelése. Tehát az például hogyan jelenik meg a különböző szinteken, és ez hogyan kapcsolható össze, és hogyha itt sikerül új eredményeket leírni, akkor az annak később nagyon fontos gyakorlati vonatkozása is lehet.
Ezek az állatok védettek, mind a Duna, mind a Tisza virág. Ergo, emberi kötelességünk is gondoskodni ezeknek az állatoknak a jövőjéről. De hogy egy kicsit emberi szempontból, akár ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából nézzük, mit mondhatunk, miért nagyon fontos elemei ezek az állatok az életközösségeknek?
Hogyha jelen vannak a folyóvízi ökoszisztémában, tehát nagy létszámban jelen vannak, azzal stabilizálják magát az egész ökoszisztémát is. Tehát azok a dolgok, amiket ilyen extrém helyzetekben láttunk, hogy tömeges halpusztulás, vízvirágzás, stb., tehát amikor megborulnak ezek az egyensúlyok, ebben is fontos szerepe lehet a Dunavirágnak, hogy ezek ne következzenek be. Na most ugye említettük, hogy védett faj, meg védeni kell, de sajnos azért ugye ez nem vonatkoztatható kifejezetten a fajra, sokszor egy fajvédelem, hanem bizony az élőhelyre is, meg időszakokra vonatkoztatva is el kell gondolkodnunk. Tehát például éppen manapság egyre többször engedélyezik azt, hogy újra repülőről írtsák a csípőszúnyogokat. Most ez jól hangzik, hogy írtják a csípőszúnyogokat, de gyakorlatilag nem egy szelektív eljárásról van szó, tehát minden rovart írtanak. Tehát bizony még az is előfordulhat, hogy a Dunavirágot fogják majd írtani repülőről szórt méreggel, bár nem ezt akarják, de ezt fogják tenni. Tehát a veszély az mindig fönnáll, és erre azért figyelnünk kell.
Kriska Györgynek, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológia Kutatócsoportjának tudományos tanácsadójának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kívánom, hogy mind a kutatási, mind a természetfilmes vonalon továbbra is ilyen sikeres legyen a munkád.
Köszönöm szépen.